ami segítségünk és esti csendességünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és ma esti alkalmunkat a 338. énekünknek az éneklésével kezdjük. 338. énekünknek mind a 4 versét énekeljük. Lelki próbáimban Jézus légy velem. Így a helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te adod nekünk ezeket a csendes estéket, te adod azért, mert tudod, hogy szükségünk van rá. Szükségünk van arra, hogy estéről estére készítsük a lelkünket. Annak a csodának a befogadására, elfogadására, amelyet a húsvét ünnepe jelent ennek az embervilágnak. Tudjuk, Urunk, hogy a titkok a tieid, de tudjuk azt is, hogy vannak titkok, amelyeket kijelentesz nekünk embereknek, és mi szeretnénk egyre többet és többet megérteni ezekből a titkokból, azért, hogy minél közelebb kerüljünk hozzád, azért, hogy minél jobban lássuk és érezzük a te mindenek felett való szeretetedet. Így szeretnénk ezen a mai estén is tisztogatni a lelkünket, és készíteni a helyet a te csodálatos ajándékodnak. Kérünk, hogy áld meg a számunkra ezt a mai estét, légy itt közöttünk, add, hogy az üzenetet, amelyet ma a mi számunkra elkészítettél, megértsük, befogadjuk, és hálát tudjunk adni érte. Ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Isten tanításának a hallgatására a 180. énekünket énekelve készüljünk. 180. énekünknek egyetlen verse van, a töredelmes szívet te, Uram, szereted. Márk evangéliumából olvasom a mai igeszakaszt. Márk evangéliuma 14. részéből az 53-tól a 65-ig tartó verseket. És vivék Jézust a főpaphoz, és oda gyűlének mindnyájan a főpapok, a vének és az írástudók. Péter pedig távolról követi őt be egészen a főpap udvaráig, és ott üle a szolgákkal, és melegszik vala a tűznél. A főpapok pedig, és az egész tanács bizonyságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék őt, de nem találnak vala. Mert sokan tesznek vala ugyan hamis tanú bizonyságot ellene, de a bizonyságtételek nem valának megegyezők, és némelyek fölkelének, és hamis tanú bizonyságot tőnek ellene mondván. Mi hallottuk, mikor ezt mondá, én lerontom ezt a kézzel csinált templomot, és 3 nap alatt mást építek, amely nem kézzel csináltatott. De még így sem vala egyező az ő bizonyságtételük. Akkor a főpap odaállván a középre megkérte Jézust mondván, semmit sem felelszé? Miféle bizonyságot tesznek ezek te ellened? Ő pedig hallgat vala, és semmit sem felele. Ismét megkérdezi őt a főpap, és mondané ki, te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten fia? Jézus pedig mondta, én vagyok, és meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. A főpap pedig megszaggatván ruháit mondta, mi szükségünk van még tanúkra? Hallátok a káromlást, mi tetszik néktek? Azok pedig halálra méltónak ítélték őt mindnyájan, és kezdék őt némelyek köpdösni, és az ő orcáját elfedni, és őt öklözni, és mondani néki, prófétálj. A szolgák pedig arcul csapdossák vala őt. Az előttünk álló hétnek a csendes estéjén a Biblia olvasó kalauz szerint haladunk az igének az olvasásában, és eszerint, az útmutatás szerint ennek a hétnek a során 2 alkalommal is olyan igeszakaszt fogunk olvasni, amely arról szól, hogy Jézus egy bíróság előtt áll, hogy Jézust kihallgatják. Egyszer a zsidó népnek a vezetői, másszor pedig a római birodalomnak a képviselője. Az egyik kihallgatás egyértelműen és tisztán vallási alapú, vallási indítatású, a másik pedig ezzel szemben politikai alapú. A farizeusok, az írástudók, a nép vezetői veszélyt láttak Jézus személyében. Veszélyt láttak a tanításaiban, a belőle áradó szeretetben. Féltették azt az általuk olyan tökéletesen felépített rendszert. Ők azt mondták, az Istennel való kapcsolatot, amely szerint ők voltak a tiszteletre méltók, mondhatjuk úgy, a tökéletesek, és ők voltak azok, akik már itt ebben a földi világban is bizonyosak voltak arról, hogy az üdvösség az ő osztályrészük lesz. Bizonyítja ezt a részükről elhangzott kérdés is. Te vagy a Krisztus, az áldott Istennek a fia. Ők vallási téren fordultak szembe Jézussal. A másik kihallgatás pedig szintiszta politika volt. A birodalom képviselője elé vitték Jézust, Pilátus elé, akinek a számára a birodalom rendje, a császár hatalmának a fenntartása és megőrzése volt az elsődleges. Az ő kérdése is erre volt jellemző, ezt bizonyította, hiszen ő csak annyit kérdezett, te vagy-e a zsidók királya? Az első kihallgatás azért történt, hogy a farizeusok keressenek valami olyan vádat, amellyel alá tudják támasztani azt az ítéletet, amely az ő részükről már régen megszületett. Jézusnak el kell vesznie, Jézusnak el kell pusztulnia. Míg a másik kihallgatás érdekes módon arra törekszik, hogy valahogy elkerülhető legyen az ítélethozatal. Ez a második kihallgatás, Pilátus előtt történő kihallgatás érdekes módon mégis valahogy sokkal többet van az emberek előtt, sokkal többször beszélünk erről a kihallgatásról, mint az elsőről, a főpap előtt történő kihallgatásról. Most ma este tehát ezt az első kihallgatást, ennek az első kihallgatásnak a történetét olvastuk. Jézust az elfogatása után a templom szolgák a főpap házába vitték. Márk nem nevezi meg név szerint, hogy ki volt akkor a főpap, de a másik három evangélium megteszi ezt, és mind a három evangéliumban Kajafás nevét olvashatjuk. Tehát a főpap házába vitték Jézust ének idején, és itt a főpap házában azonnal össze is gyűltek a nép vezetői, a farizeusok, a főpapok, az írástudók és a vének. Azért itt a főpap házában, mert éjszaka lévén a templom zárva volt. Feltehetjük a kérdést, hogy miért volt olyan sürgős ezt a kihallgatást megtartani, miért nem lehetett várni reggelig, és akkor mindent szabályosan a templomban megtehettek volna. De nekik nem volt idejük a várakozásra. Ők minden minél hamarabb pontot akartak tenni ennek az ügynek a végére. Ahogy ennek a fejezetnek az elején olvashattuk, azt mondották, hogy ne az ünnepen, és ezt maguk a főpapok mondották, ne az ünnepen, nehogy a nép fellázadjon. Ők úgy gondolták, hogy mire elkövetkezik az ünnep, addigra ez az ügy már teljes mértékben le is lesz zárva. Addigra már Jézus neve nem is lesz a köztudatban. Talán már nem is nagyon fognak emlékezni a tanításaira. Ezért volt tehát olyan sürgős, hogy még az éjszaka folyamán nekiálljanak ennek a kihallgatásnak. Ennek a kihallgatásnak, amelyre a legújabb kori történelem azt a jelzőt használná, hogy koncepciós per. Nyilvánvalóan az volt, hiszen előre megvolt az ítélet, csak a látszat kedvéért. Végig kellett csinálni ezt a képmutató színjátékot. Tanukat kerestek tehát, tanukat, akiket vagy megfélemlítettek, vagy valamilyen módon lefizettek, vagy olyanokat, akik eleve nem szimpatizáltak Jézussal. És ezeket a tanukat kezdték el kihallgatni. Ezek a tanúk azonban egymástól eltérő vádakat hangoztattak. És ez bizony problémát jelentett, mert az ő törvényeik, a Tóra nagyon szigorúan meghatározta azt, hogy csak több tanú egybehangzó vallomása alapján lehet halálos ítéletet hozni. Egy tanú nem lehet elég tanú senki ellen, hogy meghalljon. Ezt olvashatjuk Mózes 4. könyvében. És mivel a külön-külön kihallgatott tanúknak a vallomása nem egyezett, ezért nem lehetett a vallomásuk perdöntő erejű. Márpedig a farizeusok nagyon akartak ragaszkodni a látszathoz. Azt akarták, hogy minden szabályosnak és törvényszerűnek tűnjön. Nem hiába nevezte őket Jézus nem is egyszer képmutatóknak, nem hiába intette a tanítványait attól, hogy óvakodjatok a farizeusoknak a kovászától. Új és más tanukra volt tehát szükség, és akadtak is új tanuk, mint ahogy bizony ma is akadnak emberek, akik kaphatók arra, hogy szembeszálljanak Krisztus tanításaival, hogy rombolják az ő hitelességét ebben a világban, az emberek előtt. És ezek az új tanuk új vádakat hoztak föl. A templom gyalázásnak a vádja volt ez. Azt mondották, hogy mi hallottuk, amikor ez azt mondta, hogy lerontom ezt a templomot, és 3 nap múlva építek helyette új és nem kézzel csinált templomot. A templom és a kultusz elleni gyalázkodás az nagyon súlyos vád volt. De itt ebben az esetben jól tudjuk, hogy egyáltalán nem erről van szó. De hát a farizeusok szó szerint értelmezték Jézus szavait, holott ha végig gondoljuk, akkor mindenki előtt világosan kell, hogy álljon, hogy ez teljességgel lehetetlen. Még ebben a mai modern világban, amikor már olyan sok minden régen elképzelhetetlen dolog hétköznapivá vált, még ebben a világban sem lehetne 3 nap alatt felépíteni egy templomot. És azon senki nem gondolkodott, hogy valójában miről is szólnak Jézusnak a szavai, hogy hogyan is kell ezeket a szavakat érteni. Hát ezeket az embereket nem az igazságnak a keresése, hanem egyedül csak a bosszúvágy, a gonoszság, a gyűlölet, a pusztítani akarás vezette. Mi azonban jól tudjuk, hogy Jézus nem a kőből épült templomra gondolt, hanem a saját testének a templomára. Amíg ő itt élt a földön, addig Isten benne és egyedül csak ő benne volt jelen. Viszont a zsidók Istennek a jelenlétét a templomhoz, ahhoz az épülethez kötötték. Képek és hasonlatok nélkül szólva, Jézus szavai tehát azt jelentették, hogy ha a zsidók megölik őt, már pedig tudta, hogy ezt fogják tenni, akkor ő igent mond a szenvedésre, mint ahogy igent mondott Júdásnak az árulására is. És azután 3. napon újra fel fogja ölteni a testét, feltámad, nem az emberi testet, hanem az isteni testét. De amint már mondtam, ennek a kihallgatásnak egyáltalán nem az volt a célja, hogy Jézust megértsék, hogy valami mentő tanút találjanak a számára. Ők egyáltalán nem akarták, hogy őt felmentsék, és ez később, azután a 2. kihallgatás után feketén-fehéren be is bizonyosodott. Ők azt akarták, hogy elérjék a törvényesség látszatát szigorúan fenntartva a Jézus felett kimondandó halálos ítéletet, méghozzá a birodalom képviselője által kimondott halálos ítéletet, mert Paulus joga csak neki volt. Így tehát nem is volt olyan egyszerű ebben a kérdésben zöldágra vergődni. Még így sem, hogy a templom gyalázás vádjában találtak több egybehangzó dolgokat mondó tanút. Még így sem érték el az általuk óhajtott eredményt. Az elnöklő főpap tehát taktikát változtatott. Véget vetett a tanúk meghallgatásának, és egyenesen Jézushoz fordult oda. Jézushoz fordult, és megkérdezte tőle, te nem mondasz semmit? Nagyon kemény vádakat vágnak a fejedhez. Nagyon kemény dolgokkal szembesítenek téged, és te hallgatsz? Jézus ugyanis nem szólt semmit, mert ha elismeri a vádakat, akkor beismeri a saját bűnösségét. Ha tagadja őket, ha vitába száll velük, akkor biztos, hogy a farizeusok azonnal felkiáltanak, hogy na lám, lám, védekezik, tehát akkor biztos bűnös valamiben. Jézus nagyon jól ismerte a vádlóit. Nagyon jól tudta azt, hogy sarokba akarják szorítani őt. Mint ahogy az elmúlt 3 esztendő során nem egyszer megtették már. Amikor olyan furfangos kérdéseket tettek föl neki, amelyre olyan választ vártak, amiben bele tudnak kötni. Lehetne sorolni a példákat, gondoljunk csak az adózásról szóló kérdésükre. Amikor megkérdezték azt, hogy az Istennek vagy a császárnak kell-e az adót fizetni. Mert ha Jézus erre azt mondja, hogy a császárnak, akkor elfoghatják azért, hogy a vallási törvényeket megszegi. Hiszen jól tudjuk, hogy a mózesi törvények szerint adózni csak a templomnak lehetett. Ha azt felelte volna, hogy igen, a templomnak lehet csak adózni, akkor pedig a birodalom ellen lázadt volna, akkor a császár ellen szólt volna. És nem egy ilyen furfangos kérdésük volt még a farizeusoknak. Jézus tehát nem felelt semmit. Nem felelt semmit, hallgatott. És ekkor a főpap feltette azt a bizonyos utolsó kérdést, azt a perdöntő kérdést. Te vagy a Krisztus, az áldott Istennek a fia? És erre a kérdésre már válaszol Jézus. Úgy kezdi a válaszát, én vagyok. Ez a válasz ószövetségi utalás. Az Ószövetségben Ézsaiás próféta könyvében olvashatjuk Istennek a szavait, amikor azt mondja, én vagyok az Úr, ez a nevem. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen más szabadító. Majd Jézus folytatja a szavait. Meglátjátok majd az embernek fiát eljönni a hatalomnak jobbján az ég felhőivel. És amikor a főpap ezeket a szavakat meghallotta, akkor megszaggatta a ruháit, ami a legnagyobb megbotránkozásnak a jele volt, és szinte felkiáltott, hogy akartok még valamit hallani? Hiszen ez a vallomás, amely Jézus szájából elhangzott, ez az ő szemükben nem volt más, mint Isten káromlás. Hiszen azzal, hogy Jézus magáról azt mondotta, hogy ő az Istennek a fia, a messiás, ezzel ő az Isten helyébe helyezte magát. És ez az ő szemükben egyértelműen Isten káromlás volt, aminek az ítélete a halál. Az ítélet tehát nem kétséges. A főpapok, farizeusok úgy érzik, hogy elérték az eredményt. Sikerre vitték a céljukat. Ezt bizonyítja az is, hogy szinte már ott helyben meg akarják kezdeni ennek az ítéletnek a végrehajtását. Hiszen azt olvastuk az ígéből, hogy köbdösni kezdték őt, ami a legmélységesebb megvetésnek a jele volt. Azután eltakarták az arcát, megütötték, és azt kérdezték, vagy azt mondták neki, hogy prófétálj. És ezzel a prófétai bölcsességét akarták kétségbe vonni, megalázni. Még a szolgák is ütlegelni kezdték. Ők nem tudtak olyan rafinált kínzásokat kitalálni, mint a művelt főpapok, írástudók, de ők sem akartak lemaradni. Ők is szinte azonnal neki akartak esni Jézusnak. Lám-lám, alig telt el egy kis idő a virágvasárnapi ünneplés óta, és a közhangulat már is mekkorát fordult. A hatalomféltés, az érdek és sok más emberi indulat erősebb volt Jézus minden tanításánál, gyógyításánál, csodájánál, annál a szeretetnél, amely belőle áradt. És a nagypénteki áldozat felé közeledve ez a mai ige is arra mutat rá, hogy annak a minden emberi értelmet felül haladó áldozatnak, amelyet Jézus az ő mennyei atya szavára, magára vállalt és elvégzett, annak egyetlen egy oka, egyetlen egy kiváltó oka volt az emberi bűn. Az a bűn, amely a nagy tanácsnak a vakságában, a gyűlöletében mutatkozott meg, abban öltött testet, az a bűn, amely azóta is itt van az embervilágban, és ezer formában be tudja hálózni az életünket. Az az emberi bűn, amely bizony sokszor már túlnő rajtunk, és nem tudunk vele mit kezdeni, és szinte összeroskadunk a súlya alatt. De ez az ige ugyanakkor arra is rámutat, hogy az Isten kegyelme elvégezte érettünk ezt az áldozatot. Az egyetlen lehetséges utat adta elénk arra, hogy ennek a sok-sok bűnnek a terhe alól meg tudjunk szabadulni. Most azért elcsendesedve, azért imádkozzunk, hogy adjon nekünk a mindenható Isten bölcsességet és erőt ahhoz, hogyha roskadozva járunk, akkor rátaláljunk arra az egyetlen útra, amely Krisztusban elénk adatott, és amely az ő eljövetele óta szüntelenül itt van ebben a teremtett világban. Nekünk csak rá kell találnunk, el kell fogadnunk, és el kell indulnunk rajta. Amen.